Legyen a mi esti ajtotunk, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvéreim, most a befejező alkalom lesz a Lukács 16. fejezetéből a gazdag és Lázár történetének, és most azt a szakaszt olvasom csak fel, ami a 28. verstől, illetve 27. verstől kezdődik, tehát Lukács 16, és 27-től a 31-ig. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, hogy ők is ide ne kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Imádkozzunk! Uram, olyan fontos dolog lenne megérteni téged, hogyha te szólsz, akkor figyeljünk oda, ha te szólítasz minket, akkor megnyissuk a fülünket, szívünket, és befogadjuk a te ígédet, hogy megelevenítő hatalommá, az élet szavává lehessen számunkra. Köszönjük, Uram, hogy te vagy magad az élet, és ezért jöttél, és te hoztad el számunkra az örök életet, amely csak tőled származhat, amely csak általad lehet a miénk. Add, hogy ezt fel tudjuk fogni. Add, hogy ebben a hitben meg tudjunk erősödni. És kérünk is, hogy erősíts meg minket a te beszédet, ígéd által. Tedd meg azt a csodát ma is közöttünk, hogy megeleveníted a szívünket, és megerősíted a hitünket, és kitárod a mi szívünket, hogy bizalommal fordulhassunk feléd. Látod, Urunk, hogy mennyi bizonytalanság van bennünk, mennyi kételkedés, mennyi gyötrődés, és köszönjük, hogy mindezeken túl akarsz segíteni bennünket. Amen. Ahogy most már harmadszor is meg fogom említeni, azt, hogy mert nyomatékot szeretnék adni annak, kedves testvérek, hogy ezt Jézus mondja. Tehát a történet, vagy akárha csak példabeszéd, nem érdekes. Az az érdekes, hogy ő mondja. És ez legyen számunkra döntő. Én itt szoktam mondani, hogy számomra teológiai ökölszabályá lett, ha valamit nem értek, ha valami nem világos, akkor mindig odafordulok, mit mond erről az Úr Jézus, és az számomra a döntő. Minden más emberit egyszerűen, tudatosan félreteszek, és elfogadom, amit ő mond, amit kijelent. Persze nem csak az evangéliumokban van benne Isten igéje, amikor Jézus szavát hallhatjuk, ahogy a tanítványok ezt legyegyezték a Szentlélek által, hanem az egész Biblia. Ugye gondoljunk bele itt Jézus Krisztus mit is mond ebben a példázatban Ábrahám szájába adva, van Mózesük és prófétáik, hallgassanak azokra. Hát ugye ebben a korban, amikor ez Jézus szájából elhangzik, akkor már a zsidó kánon, a Biblia, az Ószövetség, az megvolt. És Jézus tulajdonképpen a Bibliára utalt. Nagyon-nagyon komolyan szeretném mondani, az Ószövetség volt Jézus Bibliája. Amikor Jézus az igéről beszél, akkor az Ószövetségről beszél, hiszen még az Új Szövetség nem iratott le. Na most ezért nekünk éppen olyan fontosnak kell tartanunk azt, amit Isten kijelent az Ószövetség által, ahogy Péter apostol mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. És, vagy ahogy ezt a Pál apostol írja a Timóteushoz, és ugyanúgy Péter apostol pedig azt írja, hogy egyetlen profétai szó sem ered ember akaratából, hanem Isten lelke által indítottak Isten szent emberei, amikor szóltak, amikor megírták az igét. Tehát tulajdonképpen ezt kellene komolyan venni. De tudjuk, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mai ember számára különös kritika tárgya a Biblia. Tehát, de most tessék elgondolni, hogy Jézus azt mondja, hogy van prófétájuk, van Mózesük, tehát tulajdonképpen van kijelentésük, kinyilatkoztatásuk, van Bibliájuk, azt vegyék elő, abból megtudhatják az örök élet kérdéseit. Mert végül is erről van szó, hogy hogyan üdvözülhetek, hogy juthatok az üdvösség ismeretére. Van Bibliátok, vegyétek elő, és abból tudhatjátok meg. Nagyon érdekes dolog ez, és tessenek meggondolni, az Úr Jézus azt mondta, hogy a zsidóknak, hogy közületek senki nem látta az ő arcát, senki nem hallotta az ő hangját. Emberi módon elérhetetlen Isten. Alulról felfele nincs út, csak felülről lefele. Így mondja a zsidó levél, nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Az Isten fia. Ő hozta el nekünk azt az isteni kinyilatkoztatást, kijelentést, amire aztán tényleg hitelesen építhetjük a gondolkodásunkat, életünket. Mert mindannyian szembe kerülünk a halál problémájával. Mindannyiunknak meg kell küzdeni. Nagyon érdekes Hans Küng, milyen ez a katolikus teológus, milyen különös módon beszél a meghalás kérdéséről. Egy pár sort felolvasok. Az ember lázadásáról beszél. Arról beszél, hogy tulajdonképpen az ember ma is lázadóként képtelen elfojtani a saját szervezetében feldúló lázadást, így írja, amely a szervetlen győzelméhez vezet, vagyis beáll a halál. Tehát tulajdonképpen az ember lázad a halál ellen. Ez nem baj alapjába véve, de nagyon jó fogja meg, hogy ugye az ember, az élő ember lázad az ellen, hogy a szervetlen végül is győzelemre jut, a halál. És tulajdonképpen Isten ugyanis az embert úgy alkotta meg, hogyha benne lévő legmagasabb rendű rész teremtője ellen lázad, elveszti uralmát az alacsonyabb rendű részek fölött, vagyis végül elszenvedi a halált. Tehát tulajdonképpen egészen leegyszerűsítve lázadásunk vezetett a halálhoz. Így fogalmaz Hans Küng. Ugye, amely napon abból a gyümölcsből eszel, meghalsz, hanem kegyelem és óvintézkedés is. Büntetés, mert a halál, amelyről Márta azt mondja Krisztusnak, Uram, immár szaga van, iszonyat és gyalázat. Nem is annyira félek a haláltól, mint inkább szégyelem, mondta Thomas Brandt. De kegyelem is, mert ha az ember kész alázattal odaszánni magát a meghalásnak, akkor eltörli a lázadásnak a vétkét. És még a halálnak ezt a romlott szörnyűséges módját is a ma emelkedett és misztikus halálként éli meg, amely a legmagasabb rendű lét örök érvényű javainak szükséges tartozéka. Ugye nagyon-nagyon érdekes megfogalmazása a halállal szemben álló ember küzdelme, nyomorúsága, vívódása. Tehát ez a nagynevű teológus Hans Küng azt mondja, hogy igenis, bele kell alázkodnom az isteni akaratba, ami a lázadás következménye, amely büntetés is, és kegyelem is, mert végül is a halálon át lépek át, és találkozhatok az én Urammal, Teremtőmmel. Milyen érdekes a halálnak ez a megfogalmazása. És tulajdonképpen, jó, ezt mondja egy teológus, de milyen alapon mondja ezt? Hát testvérek, az egész teológia, minden jó teológia, hát csak az isteni kinyilatkoztatásra épülhet fel. Hát mi semmit se tudhatunk róla, csak amit elmond magáról. Csak amit elmond magáról. Mert a misztikusok, amikor azt mondják, hogy meditáció során menj le önmagadba, és ott találkozol az Istennel. Ez a teljesen hamis út. Hogy kivel fogsz ott találkozni? Attól függ, ki lakik benned. Ahogy a kisfiú tegnap hallottuk, hogy ő hitte, hogy a szívében ott van Jézus. Tehát akinek nem lakik ott szívében Jézus. És egyáltalán, hogy is találkozhatok én az Istennel, milyen módon érthetem meg őt, milyen módon juthatok hitre, milyen módon élhetem meg ezt, hogy bele tudok alázkodni a halálba. Ami rettenetes és borzalmas, hogy nagyon jó idézi Mártát, Uram, már szaga van, tehát a halál valami rettenetes, a felbomlás, az elmúlás, a pusztulás, ezzel szemben állni félelmetes dolog, ugye? Aztán mit mondhat az ember a halállal szemben? Hát tényleg, vagy lázad, vagy elfogadja. És mi a megoldás? Ugye említettem, hogy a tisztító tűz kérdése. Hát most megint hadd olvassak Hans Küngtől, ettől a katolikus teológustól. Mit ír a tisztító tűzről? Azt írja, nincs előírás, mondja ő. Pedig van előírás, de ő azt mondja, nincs előírás egy kicsinyhitű, élt oszigolandi imádkozásra és költséges úgynevezett halotti misék szolgáltatására, a tisztító tűzbe idézőjelbe teszi szenvedő szegény lelkek érdekében, sem egy alig érthető imádkozás a halottakkal és a halottakhoz, viszont kívánatos elsősorban a haldoklókért, és a haldoklókkal imádkoznunk, azután pedig tisztelettel és szeretetteljesen emlékezzünk meg az elhalottakról. Ezt mondja egy katolikus teológus testvére. Hát nagyon, nagyon örültem ennek, és azért hoztam ide, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ez csupán valami evangélikus mánia, hanem minden Krisztusban hívő Bibliát komolyan vevő ember látása ez. Tudnék, Jézus Krisztus kijelentésére alapozzuk ezt, és ő is erre alapozza, hogy ezt hagyjuk, ez nem kötelező, ez nem előírás, ne ebbe higgyünk, hanem abba, amit az Isten kijelentett nékünk. Ön drága az ő igéje, higgyétek el. Na, sokan azt mondják, persze, hát a Biblia emberi könyv. Természetes. Én azt értettem meg, hogy gondoljuk végig az Isten munkáját. Hogy is adta nekünk a Szentírást? És hogy lett testé az ige? Azt olvassuk a János evangélium a prológusába, bevezetésében, hogy az ige testé lett. Ugye az ige testé lett. Amelyik először Istennél volt, az testé lett, közöttünk lakott. Láttuk az itt dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel. Tehát Jézus Krisztus a testé lett ige. Hogy lett testé? A természet útján. A természet útján lépett be az Isten fia ebbe a világba. Máriában megfogant a Szentlélek által, és Isten a természet útján léptette be emberként az ő fiát, testbe öltöztette, emberi testbe. És tessék figyelni, mit vallunk mi Isten az Úr Jézus természetéről? Az, hogy valóságos ember és valóságos Isten. Ezt valljuk róla. És én azt látom, hogy ugyanez az igaz az írott ígére. Isten itt is a természet útján adja a kinyilatkoztatást. Megragadja a prófétát. Nem író médium a próféta. Ő tudja, hogy mit mondott az Isten. Sőt, a prófétának önmagát kell adni az Isten igazságához. Sokszor még egzisztenciálisan is adnia kellett magát az Isten igazságához. Gondoljunk akár Ézsaiásra, vagy Ezékielre, hogy oda kellett magát szánni, vagy egy Jeremiásnak, aki lázadozik az Isten ellen, és azt mondja neki az Úr, majd ha megtérsz, akkor újra szolgálatomba állhatsz, nincs lázadás. Oda kell adni magamat a prófétának, oda kellett adni. Tehát a természetes úton, a gondolatok világába az emberi szóra szuperponálódik rá az Isten ige. Most ezt a csúnya szó, hogy szuper a technikából, tehát mind ahogy a rádióba az elektromágneses hullámokra ültetjük rá az emberi szót, ugyanúgy az Isten a maga gondolatait, üzenetét, igéjét ráülteti az emberi szóra, és a természet útján üzen nekünk. Nem szegi és nem lépi át az ő általa tiltott falakat. És aztán azt mondom, hogy bizony a Biblia emberi könyv, és isteni könyv, teljesen emberi és teljesen isteni. Mert a Bibliának, az igének is ez a kettős természete van, mint Jézus Krisztusnak a testélet igének. Én így látom, és én így hiszem, és így tapasztaltam meg. És az a véleményem, testvérek, hogy ha kételkedsz az Isten igében, addig fogsz csak kételkedni benne, amíg a lepel le nem hullik a szemedről. És a lepel Jézus Krisztusban tűnik el. Tessenek elhinni, a mi emberi értelmünket különösen, most zárójelbe teszem, különösen a mi férfiúi értelmünket, a teremtés koronájának csillogó értelmét nem lehet meggyőzni. Mi meggyőzhetetlenek vagyunk, amíg le nem hullik a lepel. És a lepel Jézus Krisztusban tűnik el. Amikor én a bűneim terhével oda megyek. Testvérek, én átéltem. Hihetetlen csoda. Azelőtt én nem tudtam igazán hinni. Soha. Hallottam, tudtam, olvastam, de nem hittem igazán. Vagy úgy volt ez inkább, talán egyik nap hittem, másik nap nem. Egyik élethelyzetben elfogadtam, másik élethelyzetben nem fogadtam el. Nem így voltatok? És amikor oda kerültem a bűneim terhével, a valóságos bűneim terhével az Úr elé, akkor egyszerűen lehult a lepel. És bizonyosságot kaptam. Ez nem tőlem volt. Ajándék. A hit ajándék. Én azt merem mondani, hogy kegyelmi ajándék, amit a bűnbocsánat kegyelmével együtt ad nekem az Isten. A Szentlélek ajándéka, mert a Szentlélek nélkül senki nem tud hinni. És az Úr Jézus azt mondja, amit már azt hiszem idéztem a János 14-ből, hogy ha valaki szeret engem, megtartja az én igémet, és azt az én atyám is szeretni fogja, elmegyünk ahhoz, és szállást készítünk magunknak nála. És amikor eljön a Szentlélek által hozzád az Isten, akkor, csak akkor tudsz hinni majd abban, hogy ez az Isten igéje. Hogy ez az Isten igéje, ez a könyv, mert nincs más. Ugye sokszor az a problémája az embereknek, hogy jó, hát ez egy régi könyv, meg a zsidó proféták, hát a zsidóknak szólt az Isten, miközöm én nekem ehhez? Hát testvérek, ez nem a zsidókhoz szólt, hanem az emberekhez. Nagyon érdekes a kiválasztottság gondolatának a félreértése, hogy hányszor félreértjük mi emberek a kiválasztást, szégyelhetjük magunkat. Mert a kiválasztás, testvérek, az a mindig a másikért történik. Na most itt nem az üdvösségre való kiválasztásra gondolok, mert az Jézusban mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban. Hanem például egy Ábrahám. Amikor Isten kiválasztotta Ábrahámot, benne a zsidó népet, nem azért választotta ki őket, mert ők volt, meg is mondja neki, mert minden nép nyomorultabbak vagytok. Nem az volt a kiválasztás lényege, hogy a vitrínbe tehessen valami főhívőket az Isten, amiben lehet majd gyönyörködni, hanem mit mondott Ábrahámnak? A te magodban, Jézus Krisztusban, így kell érteni, áldatnak meg a föld minden népei. Tehát amikor téged kiválaszt az Isten, most arra, hogy szolgálj a másiknak, mert hiszen minden hívő kiválasztott arra, hogy vigye az evangéliumot és szolgáljon, akkor te nem önmagadért vagy már kiválasztva, hanem a szeretet parancsával elküldött ember vagy a másikért. Ez a kiválasztás lényege. Egymásért vagyunk mi kiválasztva szolgálatra, küldetésre. Az üdvösség kérdése az Jézusban mindannyiunk számára elrendezett. És akkor itt minden büszkeségünknek vége lehet. Jézus beszél arról, hogy ugye, mert mi mondtam, hogy az emberi értelem nem tud megnyílni ezelőtt. Nem tud. A tudomány módszerével nem tudjuk ezt sem igazolni, sem cáfolni. Ugyan az tény, hogyha valaki tüzetesen végigolvassa az Ószövetséget, akkor sorban láthatja, hogy a proféciák kivétel nélkül beteljesednek. Hát már ez is meg kellene egy kicsit azért érintsen minket az igazság kérdésében. De amikor a Bibliával úgy bánnak, ahogy bánnak, amikor ízekre szedjük és szétkritizáljuk az egészet, szétbirálgatjuk az Isten igét, akkor nem marad a kezünkbe semmi. Hát ha valakinek a kezébe kerül, vagy már olvasta esetben Davidról könyvét, aminek az a címe, hogy Fáraók és királyok, a Biblia mitosztól a történelemig, ebben a könyvben megdöbbentően megszégyeníti az egyházat, megszégyeníti a teológusokat, azzal vádol bennünket, hogy pont az egyház az, amelyik tagadja a Bibliának a hitelességét. Azzal kezdi a könyve bevezetését, hogy idéz egy dán professzor Thomas Thomsont, a Kopenhágai Egyetem professzorát, a Biblia tudomány egyik legkiemelkedőbb alapját, és tessék, mit mond ez az ember? Azt mondja, a zsidó nép korai története a írott és régészeti források alapján című könyvében. Levonható az általános konklúzió. Az, hogy az ótestamenti történetek az idő előtti második században íródott kitalált mesék. Következésképpen az ő szavaival éve merő időpazarlás megpróbálni régészetileg alátámasztani ezeket a történeteket. A bibliai egzegézis a kopenhágai iskola szerint tehát az ótestamentum nem történelmi forrásértékű. És akkor a könyvet végigolvasva Davidról újra és újra felteszi a gúnyos kérdést, ehhez most mit szólna Thomson professzor? Ehhez most mit szólna? Mert Isten ennek a hitetlen embernek a kezébe adott egy csomó olyan dolgot, amelyik tökéletesen visszaigazolt, hogy József létező volt, és így tovább, most nem akarok ebbe belemenni, csak tessenek elhinni, hogy valami nagyon szomorú játéknak vagyunk mi a tanúi. Hogy a hitetlen ember, mert mi is a Biblia kritika forrása? Az én szívem, testvérek, mert én is kritizáltam a Bibliát, meg mindegyikünk kritizálja, és mi a forrás? Menekülök az Isten elől. Menekülök az Isten elől. Ez a lényege. Mert nem akarunk szembesülni egy olyan Istennel, aki azt várja tőlem, hogy megváltoztassam az életemet. Ezért divat manapság a pogányság, meg mindenféle laza és rajongó közösség, mert nem igénylik az életváltozást. És ahol az életváltozást igénylik, mármint az Isten igéje pedig a megtérést igényli, hát ez bizony az embernek nem tetszik. Ezelől menekülünk, és ezért akarjuk a Bibliát tulajdonképpen kitagadni, az Isten igéjét, pedig nem adatott más. És akkor menjünk a kuruzslókhoz, varázslókhoz, jósokhoz, szellemidőzőkhoz, és tőlük fogjuk megtudni, meg a halottaktól fogjuk megtudni, hogy mi az én sorsom, a jövőm. Hát rettenetes gondolat. Mikor az Isten kijelentést ad nekem, azt szépen félretolom. Tehát ne legyünk ilyenek, hanem igenis, hogy legyünk olyanok, hogy legyen nyitott a szívünk arra, hogy felfogjuk, hogy Isten beszélt hozzánk, és csak az igén keresztül beszél. Testvérek, azok mesék, mikor jönnek, Pál apostol mondja, hogy távoztasd el a vénasszonyos meséket. Hát távoztasd el. És nincsenek, nem jelenik meg a kútba a Szűz Mária képe, meg a többi ilyen mese. Ezek mesék, mondák és mesék. Tessék, kidobni őket, semmi értelme. Meg látomásban megjelent nekem az Úr Jézus, mondják a karizmatikus vezérek, például Paul Jongicsónak tűzoltó ruhába jelent. Hát miben jelenne meg az Úr Jézus, nem tűzoltó ruhába? Hát őrültek vagyunk mi emberek, és akkor elmondják, hogy nekik külön kijelentésük van. Nekik külön kijelentésük van. Hát a kijelentés lezárult, ez utolsó időben a fia által szól. Akkor mi marad? Amit Jézus mondott. Van prófétájuk, van Mózesük, hallgassanak azokra. Tehát legyünk józanok, és próbáljuk megérteni, hogy Isten az értelem vonalán közelít hozzánk. John Stott, ez az angol, nagyon komoly angol teológus azt mondja, tessék figyelni, azt mondja, nehéz idők, a mai időkről mondja, amelyek között élünk, valóban nagyon nyomasztóak. Olykor úgy érezzük, hogy megbolondult a világ és az egyház körülöttünk. Furcsa nézeteket hirdetnek, a mérce pedig igen alacsony. Vannak keresztények, akiket már elsodort őrhelyükről a bűn és a tévejgés árja. Mások rejtek helyekre vonulnak, és a túlélésbe reménykednek. Amúgy már ők is feladták volna régen. De te állj meg, ne törődj vele, hogy az alkalmazkodás kényszere túl erős. Te állj meg. De mibe álljak meg, testvérek? Hát az isteni igének az igazságában, a kijelentés igazságában tudok csak megállni. Másban nem állhatok meg. De most azért még a Biblia hitelességéről egy-két dolgot. Hát tényleg miből tudhatom én, hogy ez az Isten igé, és nem a Korán mondjuk, vagy nem a Védák könyve, vagy a többi. Mert van számtalan vallásos könyv, honnan tudhatom, hogy pont a mi Bibliánk az isteni kinyilatkoztatás, és nem amazok. Hát testvérek, én nem mondom, hogy tessenek olvasni ezeket a könyveket, nem mondom. De aki olvassa, annak meg kell győződnie róla, hogy micsoda különbség van az Isten igéje és ezek emlegetett könyvek között. Persze hasonlóságok is vannak, hiszen mondom, emberi jegyeket hordoz magán ez a könyv. Hát hogy ne lehetne felismerni a próféta személyiségi jegyeit mondjuk Jeremiás könyvébe? Hát természetes, rajta keresztül beszélt az Isten, és ő nem iktatja ki. Felmagasztal bennünket az Isten, komolyan, munkatársaival. Isten egy csodálatos Isten. Ő nem lealázza az ő népét, az ő gyermekeit, hanem éppen felmagasztalja. Mi magunkat alázzuk le. Hát amikor azt mondjuk, a majomtól származtunk, meg az életünknek tulajdonképpen semmi értelme, csak a véletlen művel vagyok, akkor magamat aláztam le. Mert Isten meg azt mondta, hogy az ő képére, hasonlatosságára teremtett, saját gyermekének teremtett, fiúságra teremtett. Micsoda dicsőség a világ teremtő Isten gyermekévé lenni, tessenek belegondolni. Ezt jelenti ki a Biblia, valami egész különös. Vagy tessenek megnézni, ismer-e valamelyik vallás ilyet. Ilyen kegyelmes Istent. Ismer-e ilyet? Hát az az igazság azért nem, mert az emberi fantázia, az emberi szív gondolata el se tudja képzelni. Egy ilyen Istent, mint amilyen a mi Istenünk. Az a drága mennyei Atya. Igen, aki úgy szeret téged, akinek olyan drága vagy, hogy a legdrágábbat adta érte. Mi 30 ezüstre becsültük, ő az ő egyszülött fiát adta értünk. Ilyen drága egy ember élete. És ez komolyan így van. Ez egészen komolyan így van. Mi nagyon drágák vagyunk az ő szemébe. És egy ilyen drága mennyei Atyának a szeretetéből lehet és kell élni. Na most egy-két szó mondom még a Biblia hitelességének kérdéséről. Testvérek! Ha valaki becsületesen elkezdi olvasni az Ószövetséget, de nem úgy, hogy mindegy regény, ha mert ugye mit mondott Józsuének az Úr, tanulmányozd éjjel-nappal ezt a törvénykönyvet. Na most ugye, ha valaki tanulmányozza az Isten igét, akkor fog rájönni, hogy amit az Isten kijelentett mondjuk Mózes által, az maradéktalanul beteljesedett, amit megmondott Ábrahámnak, az Jézus Krisztusba valósággá lett, és így tovább. Aki tanulmányozza az Ószövetséget, az meg fogja tapasztalni, mint egy spázi játékot összerakhatja Jézus krépét. Az Ószövetségből összerakható Jézus szent képe. Igen, az ő ismereteinek egyetlen forrása számunkra az írás, az ige. Na most azt mondta Jézus az Ószövetségről, és most visszatérek ahhoz a gondolathoz, amit az elején mondtam, hogy az én teológiai ökölszabályom, mit mondott Jézus? Mit mondott az Ószövetségről? Egyetlen ióta meg vesző se fog elvészni a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Vagy azt mondta az Ószövetségről, a zsidóknak, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, vagy azt gondoljátok, hogy ebben van a ti örök életetek, pedig ezek rólam tesznek bizonyságot. Tehát tulajdonképpen Jézus azt mondta, hogy az Ószövetség Krisztus könyv. Krisztus könyv, róla tesz bizonyságot. Aztán szemére lobbantja a tanítványoknak a feltámadott úr, hogy milyen ostobák és milyen restati szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták mondtak. Mármint felőle. Milyen rest a mi szívünk, hogy elhiggyük mindazt, amit Isten kijelentett nekünk. És ugye, ha az úr így értékelte és mindig idézte, hát hiszen a magáét idézte. Hát a magáét idézte, a magáét mondta. Ezért idézte mindig olyan nagyon gyakran. Hányszor mondja a zsidóknak? Hogyan olvassátok? És utal, állandóan utal az igére, az Ószövetségre, mindig arra hivatkozik. Hát nekünk is akkor komolyan kéne venni. Ha ő ilyen komolyan vette, akkor vegyük komolyan mi is. Ő teljesen komolyan vette, hogy a Szentírás a Szentírás. Onnan egyetlen ióta vesző sem fog elvészni. Most félre ne értse valakit, nem azt a fajta verbális inspirációt akarom itt tanítani a testvéreknek, bár lehet, hogy erről nem is hallottak sokan, ami tényleg a betűhöz köt, mert éppen az ige ment fel ez alól is, azt mondja, hogy a betű meg, a lélek megelevenít. Nekem az üzenetet kell megérteni, nem a betűkön rágódni, meg a kifejezéseken, hanem azt kell megérteni, Uram, mit akarsz mondani? Szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Aki ezzel a gyermeki lelkülettel nyitja ki a Bibliát, egyszer csak azt veszi észre, hogy az Isten beszél vele. És tudjátok, micsoda megdöbbentő és felemelő és tulajdonképpen szívbe markoló élmény, mikor az ember átéli igeolvasás közben, hogy most a Teremtő Istenem beszél velem. Az igény keresztül. Én olyan sokszor átéltem ezt a megrendítő, csodálatos pillanatot, hogy megszólított. Mert úgy nyitottam ki. Nem én akartam fölébe kerekedni, meg megmagyarázni, hanem le akartam térdelni, és kértem, hogy szóljon, és szólt. És ugye Jézus mondja is, hogy milyen fontos ez a lelkület. Hogy hálát ad az Atyának, hálát adok néked, mennyei Atyám, hogy elrejtetted ezeket az értelmesek és a bölcsek elől, és kijelentetted a kisdedeknek. Igen, Atyám, mert így volt neked kedves. És milyen drága dolog, Isten nem emelte olyan magasra az igét, hogy csak a tudós ember értheti meg, hanem a kisded is megértheti, a gyermek is megértheti, sőt, sokszor előbb megérti. Olyan sokszor megszégyenítettek engem, úgy fiatal koromban, olyan emberek, akikre úgy emberileg talán nem tudtam volna felnézni, de amikor megszólaltak, és bizonyságot tettek Isten igéről, akkor pironkodtam előttük, hogy ezeknek valami van, ami nekem nincs. Igen, Isten nem lehet másképp, csak a gyermek útján megközelíteni. Ő mennyei Atya, Isten. Nem gyűrhetem magam alá. Nem vehetem a gorcsőm alá. Nem vizsgálgathatom meg. Ezt nem adatott meg nekünk. Akkor ő volna a kisebb, én volnék a nagyobb, ha ezt megtehetném. Ő ezt nem, ilyen értelemben nem szolgáltatja ki magát, mert egyszer kiszolgáltatta magát. És tessenek megnézni, mit tettünk vele. Egyszer kiszolgáltatta magát Jézus Krisztusban, és őt ideadta. De most próbáljuk megérteni, tehát amit az én üdvösségömről megtudhatok, ez itt megadatok nekem. Minden, bőségesen, azon felül, amire csak igazán szükségem van, minden megadatott nekem a Szentírásból, mindent megérthetek. Hogy lehet üdvözülni? Tessék megérteni az igét, és mindenki fogja tudni, hogy lehet üdvözülni. Higgy az Úr Jézus Krisztusba, és üdvözülsz, mint te, és mind a te házad népe. És a halál kérdése, amivel tényleg szembeállunk, ami minden embert kell is, hogy izgasson. Kell is, hogy izgasson. Hát igen, hogy kapok arra választ? Itt kapok rá, gyermeki módon. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, mondja az Úr Jézus a nagy tanítványainak, semmiképpen nem fogtok bemenni az Isten országába. Ez az út adatot nekünk, testvérek. Mert miért? Mert éppen azon a vonalon lázadtunk föl Isten ellen, hogy megvontuk tőle a bizalmat. Megvontuk tőle. És amíg én meg nem térek, addig nem is tudom visszaadni neki a bizalmamat. Addig mindig is bizalmatlan leszek az Istenhez. Ez az örök emberi természet. Mármint a bukott ember természetére gondolok. De amikor megtér az ember, akkor megnyílik előtte ez a csoda, és akkor egészen másképp fogja látni a dolgokat. Említettem, hogy az Ószövetségből föl fogok olvasni egy-két igét. Hát először is szeretném felolvasni a 49. Zsoltár egy pár versét, mert testvérek, onnan szeretnék elindulni. Mert ott megint csak az örök élet kérdéséről, üdvösségről beszél az ige, Ószövetség ige. És csodálatos látni azt, hogy az Ószövetségben micsoda világosság van. Mert hiszen Isten lelke világosság teszi a dolgokat. Ugye itt arról beszél a Zsoltáros, hogy miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukba bíznak és nagy gazdagságukkal dicsekszenek. Hiszen senki sem válthatja meg magát. Nem adhat magáért váltságdíjat az Istennek. És most tessenek figyelni, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla. Na most, hát ez egy olyan csodálatos teológiai felismerés, kijelentés, kinyilatkoztatás. Nem tudjuk megváltani magunkat. Akkor mi van? A Zsoltáros pár versen lejjebb elmondja. De az Isten engem kiválta voltak hazájából. Hát ez a lehetőségünk maradt, és kiváltott. Nem aranyon, nem ezüstön, hanem a szeplőtelen drága bárány vérén kiváltott téged a holtak hazájából. És ez gyönyörű gondolat, és igaz. Mert egy gondolat csak akkor szép, ha igaz is. És ez igaz, hogy az Isten kiváltott minket a holtak hazájából. Amikor tegnap arról beszélt Zoltán testvérünk az üdv bizonyosság kérdésével, hogy azért ne szálljunk el, ebbe igaza van. Hát azért ne szálljunk el. Ezt úgy értette és jól értette, hogy nekünk tulajdonképpen mindig ebből a kegyelemből kell élni egész életünk során. Egész életünk során a kegyelem, minden nap a kegyelem adatik. Megaláz. Engem nem, mert megértettem valamit. Hát megalázza a kisgyereket az, hogy az édesanyja gondoskodik róla? Hát megalázza, te hogy alázza meg? És ha ilyen atya és gyermek viszonyban vagy, soha nem érzed megalázónak az ő szeretetét, az ő kegyelmét, amit nyújt. Aztán hadd olvasok még egy igét, amelyik olyan csodálatosan mutatja be Isten üdv tervét. Ugye az Ézsaiás könyvének 25. fejezetében olvashatjuk, hogy készít majd a seregek ura, a 6. vers, ezen a hegyen, mármint a Jeruzsálemi hegyen, minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros velős falatokból, letisztult újborokból, ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborul minden népre, és a takarót, amely betakar minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre az én Uram az Úr. Letörni a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot. Hát tessék megfigyelni ezt a világos, gyönyörű ígéretet. Hol? ezen a hegyen. A Jeruzsálemi hegyen, ott vette le a takarót. Dániel könyvében így olvastuk, hogy engesztelést nyer a bűn. Ott, azon a hegyen, a Golgotán. Ott nyert engesztelést a bűn. És így vette le az Isten a takarót, a leplet, azt a sötét takarót, amely betakar minden népet, a halálnak a sötét takaróját, amely ráborul minden nemzetre, levette. És nem újjong a világ? Hát nem, mert nem tud hinni. Pedig újjong kapna. Mint ahogy van egy énekünk, hogy újjong Isten népe. Igen, mi újjonghatunk, mert tudjuk, hisszük, hogy valóban levette Isten ezt a sötét leplet, ezt a félelmetes takarót, és véget vet a halálnak örökre, az én Uram az Úr. És itt van az Ószövetség, ilyen gyönyörű világos ígéret. Aztán olvashatnám Ezékiel könyvét, mikor profétálni kell, Ezékielnek profétálj ezekről a csontokról, és akkor dörögve összeállnak a csontok, inak és hús rakódik rá, és megelevenedik. Mitől? Az igétől. Az igétől, mert azt mondja, profétálj ezeknek a csontoknak, az isteni szótól elevenítik meg az ember, hiszen úgy teremtett bennünket, a logosz által, az értelmes isteni szó által, és úgy fog újjáteremteni, feltámasztani az ő hatalmas szavával, ami fenntartja a mindenséget, mert így olvassuk Jézus Krisztusról, hogy a hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. És hogy általa teremtette Isten a világot. Ezt olvassuk a mi Úrunkról, és milyen drága dolog ebben hinni, ezt látni, és ebbe bizakodni, és kell lennél több. Testvérek, tulajdonképpen arra gondoltam, hogy felolvasok egy kis bizonyságtételt, amit egy bányász mond el. Ez a bányász, ez összetölt gerinccel ül egy tolókocsiba. Rászakadt a bánya, egy hatalmas, nagy darab német bányászra. Aztán elmegy, meglátogatja Bush lelkész ezt a bányászt, és ott együtt isznak, bálinkáznak a barátaival, és hát Bush-t elzavarják a legmocskosabb és a legtrágárabb szavakkal. De ő mégis visszamegy, meg újra visszamegy, nem hagyja magát kidobni. És egyszer csak ez az ember hitre jut. Komoly hívő ember lesz belőle. És aztán búcsúzik Wilhelm Busch-tól. Elmegy hozzá a lelkész, és azt kérdezi tőle, hogy vagy? Ó, mondta ő, amióta az életem Jézusé, mióta bűnbocsánatot kaptam, és Isten gyermeke lettem, azóta az én házamban, egy percig gondolkodott, aztán folytatta. Minden nap olyan, mintha egy nappal karácsony előtt lennénk. Szép megfogalmazás egy ilyen bányásztól, nem? Aztán következett, amit soha nem felejtek el. Így szólt. Bush, meghalok nem sokára, érzem. Tegeztük egymást, mert olyan jó barátok lesztünk. Aztán átmegyek a kapun, és Isten előtt állok. Teljesen világos előttem. A halála nincs mindennek vége. Ha aztán az örökké valóságban Isten trónja előtt állok, akkor leborulok előtte, és megköszönöm neki, hogy eltörte a hátgerincemet. Rigó, szakítottam félbe, ijedtem, miket beszélsz? Erre azt feleli, tudom, mit mondok. Nézd, ha ez nem történt volna, ha az Isten engedte volna, hogy olyan istentelenül éljek tovább, akkor én nyíl egyenesen a pokolba jutottam volna az örök kárhozatba. Istennek mentő szeretetével ilyen keményen kellett belenyúlni az életembe. Milyen csodálatos látás, nem? Lehúlt a lepel. Jézus Krisztusban mindent lát. Látja a jövőjét, az üdvösségét, és egy nappal mindig a karácsony előtt van. Olyan, milyen drága dolog így, ilyen hívőnek lenni, nem? Ez a boldog élettitka, testvérek, és nem kell nekünk rettegni a haláltól. Nem kell rettegni. És ugye, igen, nem kell rettegni, nem kell lázadni, hanem ahogy Hans Küng mondja, a halálunkban legalább, ha elfogadod, akkor leteszed a lázadásodat. Ugye milyen szép dolgok ezek, és milyen igazi evangélium, ezt testvérek. Kell ennél több? Szerintem nem, és ne is keresünk mást, mert ez az egy az igazi. Befejezésül, minél többet foglalkoztam a Bibliával, annál inkább megszilárdult bennem a Biblia igazságának, hitelességének a látása, mert egyszerűen naponta átélem, hogy ezen keresztül beszél velem az Úr. Elevenen, világosan, tisztán, és egy olyan élet nyílik meg így az ember előtt, ami valóban az életre visz. Urunk, hadd legyen a szívünkbe igazi hála azért, amit nekünk ajándékoztál Isten igéje által, de legfőképpen Szent Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, a testélet igében, hiszen benne jelentetted ki magadat, Uram, nekünk, és olyan jó ez az ismeret, hiszen az az örök élet, hogy megismerünk téged, az egyedül igaz Istent. Uram, újjong a szívem, hogy benned, Úr Jézus, megismerhettem az igaz Istent, hogy a te arcodon ragyogott fel, ami mennyei atyánk ismeretének titka. Köszönöm, Uram, ezt, és áldalak a testvérekért, hogy ők ugyanezt élhetik át, és mindnyájan, akiknek lehúlt a lepel a szemünkről, a bűnbocsánat által, ott a keresztet tövében. Köszönjük mindezt, Urunk, és add, hogy igazán kiteljesedett, boldog hívő életet élhessünk. Vedd el, Uram, minden ítélkezésünket, majd amikor hazamegyünk, vedd le rólunk a törvényeskedést, szeretetlenségét, vedd le rólunk, Uram, az elbizakodottság minden szomorú jegyét, és add, hogy igazán alázatos hívő gyermekeid lehessünk, akik örvendező szívvel tudunk rólad bizonyságot tenni, tetteinkkel, szavunkkal, szeretetünkkel, amelyet tőled kapunk. És mindazt, ami a szívünkön van, most összefoglaljuk a tőled tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.